Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Sziasztok! A ma hallható adással ünnepeljük a podcast 5. születésnapját, de itt nem áll meg a móka és a kacagás, mert holnap, november 9-én, este 7 órai kezdettel egy születésnapi élő podcast felvétel lesz a Lumen Kávézó koncerttermében, a Horánszky utca 5-ben Budapesten. Gyere el te is, ünnepeljünk együtt, részletek, a bánandrás.com/hac005, tehát még egyszer bánandrás.com/hac005 weboldalon.
Ez itt a Halottnak a Coach a Bán Andrással.
Egy podcast a változásról azoknak, akik szeretnék végre a saját életüket élni.
Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Köszönet a Vodafone támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a Halottnak a Coach egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez egy ünnepi adás, nagy mérföldkőhöz érkezett a Halottnak a Coach podcast. 2018. november 9-én jelent meg az első epizód, és a születésnap alkalmából újra meghívtam a legelső vendégemet, volt pénzügyes kollégámat, Juditot, hogy megbeszéljük, milyen irányt vett a karrierje az elmúlt 5 évben. Egy kis összefoglaló azoknak, akik nem hallották a Kiégés gyakorlati útmutató című első részt. Judit és én éppen munkanélküliek voltunk, amikor a podcast indult. Hollandiában élő vendégem egy évvel a súlyos kiégése után azért mondott fel, hogy a felépülésére koncentráljon, és közben kitalálja, milyen irányba viszi tovább az eddig meredeken felfelé ívelő pénzügyi karrierjét. Akkoriban én is hasonló cipőben jártam, éppen a fél egy évesre tervezett szabadságom elején voltam, és megvalósítottam régi vágyam, podcastet indítottam a munkahelyi kiégésről. Ezen kívül még nekem sem volt konkrét tervem arra nézve, mihez kezdjek, hogyan fogok megélni. Annyit éreztem, hogy a korábbi pénzügyes alkalmazotti lét már soha többé nem fog menni nekem. Judit sem tudta az akkori beszélgetésünk idején, hogy barista lesz majd, vagy szabadúszó tanácsadó, esetleg gyógymasször. Abban biztos volt, hogy valamit gyökeresen meg kell változtatni a munkához való hozzáállásán, mert tarthatatlan volt az a túlmunka, amit azelőtt csinált. Nézzük meg, milyen izgalmas utat járt be azóta, hozzám hasonlóan, és hogyan látjuk ma a munka világát, a munka megváltozott szerepét az életünkben. Szia Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, hogy vagy?
Szia, nagyon boldog szülőnapot először is.
Köszönöm szépen.
Hát jól, jól, sokkal jobban, mint 5 éve.
Igen, de mondjuk az nem nehéz, igaz?
Nem, az annyira nem nehéz.
Kezdjük ott, ahol abba hagytuk, hogy ugye volt ez a nagyon jó beszélgetésünk, aminek az egész Halottnak a Coach podcast köszönhető, és akkoriban nagyon az volt az érzésem, amikor beszélgettünk, hogy már nehezedre esik visszamenni ebbe a corporate világba. Aztán láttam utána a LinkedIn-en, picit csalódottan, hogy de visszamentél, sőt, most néztem, hogy utána még az egyik Big Four cégnél is nyomtad keményen több mint 2 évig. Hogy mesélj erről, hogy akkor, amikor beszéltünk, mennyi ideig tartotta az, amíg eljutottál ahhoz a döntéshez, hogy újra visszatérsz a nagyvállalatok világába, és miért?
Hát, akkor ugye pihenőm voltam, mindenfélét megtettem, hogy felépüljek először is, és azt hiszem, majdnem 1 évet töltöttem azzal, hogy plafont bámuljak, és rájöjjek, hogy mi is az, amire szükségem van, miért égtem ki, és mit tudok tenni, hogy ez ne történjen meg következőre.
Mik voltak akkor?
Előni a point, de nem annyira sikerült.
Mik voltak akkor a tanulságok, vagy hogyan indultál újra neki a munkakeresésnek ezekkel a tanulságokkal?
Erősen néztem, hogy mi is az, ami hiányzott nekem nagyon, és ami legjobban hiányzott, az az volt, hogy legyenek kollégák az én szintemen, akikkel tényleg meg tudom osztani, nem is feltétlenül a terhet, nyilván azt is, de leginkább az, hogy tudjak valakivel szintben beszélgetni. Olyan pozícióban voltam, ahol a főnököm a COO volt, egy ideig a CEO, aztán a COO, jó people managerek, de nem tudtam tartalomban beszélgetni velük, és a saját szintemen csak teljesen más szakosodású emberek voltak, akik meg hasonló dolgokkal foglalkoztak, mint én, azok mind így vagy úgy tulajdonképpen nekem riportáltak. Tehát nem tudtam nagyon arra számítani, hogy egy őszinte kritikát kapok, vagy nem azáltal színezettet, hogy mit fogok gondolni, vagy mi lesz ennek a következménye. Úgyhogy ez volt a legfontosabb talán irányvonal nekem, hogy ne legyek egyedül, hogy legyenek kollégáim, hogy legyen lehetőségem megosztani.
Az első epizódban meséltél arról, hogy nagyon sokáig a hétvégéid úgy teltek, hogy kb. Fölállni nem bírtál a fáradtságtól a szofáról, és én arra is kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen durvább kiégés után mennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy fizikailag, érzelmileg, szellemileg újra úgy érezd, hogy toppon vagy.
Topon nem tudom, ez igazából ugyanolyan nem lettem, ugyanannyira topon, mint előtte voltam, aztán nem is baj, hogy nem 120%-on élek mindent, de nem volt könnyű időszak, tehát sajnos ez az egy év nem mint pihenés volt, nem úgy sikerült a búcsúzás attól a cégtől, ahogy szerettem volna. Hát ezt képzeljünk el fél évet mediátorral és ügyvédekkel végül. Tehát az annyira felépülésben nem segít.
Aha, tehát ez még egy extra
Sajnos.
stressz volt, hogy valami
Igen.
szerződésszegés miatt, vagy ilyesmi.
Az ő oldalukról, igen.
Aha.
Én nyertem jogilag, csak ugye ez megint ahhoz, hogy meglegyen a lehetőségem egyáltalán arra, hogy tartsak egy szünetet, ehhez nekem egy jogi harcba bele kellett mennem, úgyhogy az akkori cégnek a HR-ese sírt egyszer, mikor én voltam kiégve, és ők szegtek törvényt. Történik ilyesmi, tehát ezt sajnos ezt az első fél évet ezt nem tudom nagyon felépülésnek venni. Utána még egy 8-9 hónap volt, ameddigre elkezdtem megint dolgozni, ameddigre megint egyáltalán képes voltam tényleg dolgozni.
És amikor
Mondjuk úgy, hogy úgy, mint előtte, hanem is teljesen.
Aha. És amikor munkába álltál, akkor milyen célokat tűztél ki magadnak, milyen terveid voltak?
Igazából leginkább csak az, hogy megkeressem azt a környezetet, amiben tudok megosztani, amiben tudok kényelmesen lenni, de amiben van nekem kihívás. Hát az nekem mindig kell, az engem motivál, az unatkozni nem tudok.
És akkor ez az új állás, ez ott volt Belgium, Hollandiában, vagy ez már ez a franciaországi vonal?
Nem, ez Hollandiában volt, nagyon érdekes cégnél kezdtem, akik egy ilyen önkormányzó rendszerben dolgoztak, tehát az például nagyon motivált.
Erről mesélj, mert erről sokat olvasgattam. Milyen volt egy ilyen cégnél dolgozni, mi a tapasztalat?
Nagyon jó, nagyon érdekes az egész holacracy és hasonló rendszerek, mert nem feltétlenül tiszta holacracy, az azért, na, az durva, az bevezetni, és nem mindenkinek működik. De nekem nagyon tetszett a megosztott felelősség, az, hogy mindent megbeszélünk, hogy semmi nem egy fentről jövő döntés, hanem például az is, hogy kapunk-e új autót, fizetésemelést, vagy mennyit, milyen autó az, ami reális, azt is egy velem egy szintben lévő kolléga, az autókról például egy velem egy szintben lévő kolléga mondta, hogy ezért és ezért javasolja ezt. Ezt meg lehet vétózni ebben a rendszerben, de mindig az az alap, hogy nem konszenzust keresünk alapvetően, hanem azt, hogy akinek ez a felelőssége, tehát szerep alapú dolog, ezt meg tudjuk-e vétózni. És a vétót ő elfogadja, vagy meg tudja indokolni, hogy miért nem reális ez a vétó. Tehát ez nekem nagyon tetszett, nagyon, nagyon jó. Egymást, tehát a kollégák vesznek fel kollégákat, ez garantálja azt, hogy van egy csapatszellem.
Értem, és ott is ugyanazt a munkát végezted, mint korábban? Tehát, hogy mivel foglalkoztál?
Hasonlót, előtte tanácsadó voltam, és csak egy cégcsoporton belül is vezettem egy programot, ugye a legnagyobb programot, ami a cégnél volt, és nemzetközileg itt, nem nemzetközileg, hanem Hollandián belül, de továbbra is tanácsadó voltam különböző cégeknél, stb.
Tehát, hogy ezt a felépítést, vagy a működési módját nagyon élvezted a cégnek, magát a munkát tudtad élvezni, azt, amit korábban csináltál?
Igen, én abban, amit csináltam, abban mindig hittem, tehát ez nekem már nem a pénzügyi vonal volt, hanem én az Operational Excellence vonalon mozogtam, lean-ként, tehát ezt a programot, az, hogy az az érték, amiért a vevő fizetni szeretne, igazából az abban még mindig nagyon hiszek, és nagyon mögött állok. Tehát az soha nem volt probléma.
És most nem ott dolgozol, tehát azért valami csak történt?
A legkevésbé sem, nem. Sajnos, amit ez nem váltott be, az az, hogy a projektek viszont eléggé magányosak voltak. Tehát maga, amit mi cégen belül csináltunk, az nagyon jó volt, viszont cégen kívül sok volt az úgymond kicsi projekt, tehát az ügyfélnek nagy projekt volt, de általában az idő nagy részében csak egy tanácsadó volt egy projekten. Tehát itt ugyanaz a probléma jött fel, hogy az ügyféllel nem tudom ugye úgy szintben megbeszélni, hogy mi működik, mi nem működik.
Értem.
Úgyhogy ez, én ugyanabba kerültem bele. Hál' Istennek itt nem tudom meg, hogy kiégjek.
Aha, de hogy ezt stresszként élted meg?
Nem tudom, hogy mennyire stressznek nevezném, viszont nem kielégítő nekem.
Aha. És mi történt azzal, hogy a kiégés meg a nagy pihenés után, amikor visszatértél a terepre, mennyire tudtál változtatni azon a munkamódszeren, vagy mennyire tudtad csökkenteni a munka mennyiségét, amit beletolsz? Mert ugye arról meséltél az első epizódban, hogy őrült órákat toltál bele, meg mondjuk a repülőutat végig dolgoztad pluszba, hogy ezt mennyire sikerült másképpen megközelíteni?
Kicsit, nem eléggé.
Ez valami külső kényszer miatt volt így, vagy esetleg belülről?
Nem, nekem, amire rájöttem, hogy én vagy lelkesedéssel csinálok valamit, és érdeklődéssel, vagy egyáltalán nem. Most ez a lelkesedés, ez a belső motiváció azzal együtt, hogy perfekcionista is vagyok, hát ez nem annyira segít nekem magamnak. Cégeknek nagyon is, a cégek ezt nagyon szeretik, és örömmel fogadják. Magamnak nem annyira. Tehát amit tudtam tenni, amire rájöttem, hogy nekem kell nagyon határozott vonal, hogy mikor dolgozom, és mikor nem. Tehát például 4,5 napot dolgoztam, de ezt úgy, hogy minden második héten egy napot szabad voltam. Tudom magamról, hogy én például 1,5 napot dolgozni nem tudok. Elkezdem, akkor nincs az, hogy most lejárt a 4 órám, és akkor itt hagyom. Ezt sajnos nem tudom, viszont így teremtettem egy kis szabadidőt, vagy amikor egyáltalán nem nyitom ki a laptopot, nem nézem meg a telefont, stb. Tehát ezek ilyen rendkívül ilyen praktikus önvédelmi módszerek voltak, hogy eltesszük a telefont, és tényleg nem nézünk rá, hogy egy-egy napot nem dolgozom tényleg.
Értem.
Sajnos továbbra is munkanapokon mérsékelt sikerrel.
És mennyire érezted a hétvégéken, hogy kimerült vagy, vagy mennyire merített ez ki téged?
Igazából ennél a cégnél talán nem voltam elég sokáig ahhoz, hogy nagyon kimerült legyek. Mert eléggé hamar rájöttem arra, hogy a projektek kicsit nekem, stb. Tehát itt egy fél évet voltam, azt hiszem. És az alatt, az nem volt elég ahhoz, hogy teljesen kimerítsem az elemeket.
Mindig, amikor beszélek valakivel, aki kiégés után fölépülés után visszatér a munkavilágába, azt szoktam tapasztalni, hogy nagyon sokunknál ez, amit én úgy hívok, hogy ilyen füstjelző rendszer, az nagyon kifinomult lesz. Tehát, hogy amit korábban kiégést megelőző jeleket nem feltétlenül vettünk észre, vagy akartunk észrevenni, azt egy ilyen jó masszív kiégés után már sokkal hamarabb észleli az ember. Ezt te tapasztaltad?
Hát ugorjunk előre.
Ugorhatunk is.
Igen, de nem eléggé. Tehát a villám igenis becsapott ugyanoda kétszer, csak máshogy.
Aha.
Nekem sikerült másodszorra is kiégni.
Aha. Na, hát ez öröme hallom. Nem. Tehát ott hagytad fél év után ezt a céget, mert úgy kicsi volt, vagy nem volt feltétlenül annyira az elvárásainak megfelelő, és akkor mi történt utána? Utána jött ez a Big Four-os történet?
Igen, igen.
És egyben Franciaország?
Ahol... Nem.
Az nem volt összeköttetésben?
Nem.
Igen, oké.
Nem. Nem, az még nem. Ezt Hollandiában kezdtem, igaz, hogy megint voltak nemzetközi projektjeim is, vagyis hát lettek volna, kezdetben voltak, mert itt kezdtem. 2020 februárjában, tehát kerek 3 héttel a kezdés után.
Tehát jó kis Covid.
Sehova, még az irodába sem. Úgyhogy sajnos itt is ez így behatárolta a dolgot, de itt a kollégáimról, a csapatszellemről semmi rosszat nem tudok mondani. Tehát ez ilyen szempontból nagyon beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Csak hát amikor az ember nem találkozhat a kollégáival, mert szigorúan tilos mindannyiunknak, akik egy projekten vannak, bármikor, akár egy kávéra mindannyiunknak egy helyen lenni, az megint egy másik kihívás.
Tehát, hogy itt akkor azért bejött igazából ez a COVID, meg ami ilyen hatása annak volt az emberek életére, nyilván magánéletére is, hogy korlátozva voltunk a szabadságunkban, tehát az nyilván önmagában van, akinek bőven elég stressz, de hogy mielőtt elmesélted, hogy hogyan sikerült újra kiégned, engem érdekel az, hogy 2020, most nem tudom pontosan a matekot, hány éves voltál akkor, amikor elkezdtél ott dolgozni?
37.
Aha. Hogy nem az szokott lenni a tipikus karrierút, hogy az emberek frissen a egyetemről mennek ezekbe a Big Four cégekbe, ahol mondjuk 3-4 évig széthajtják őket. 3-4 évig széthajtják őket, és akkor utána a 3-4 év alatt szerzett 8-10 év munkatapasztalattal el tudnak menni egy ilyen ügyfélhez, mondjuk egy ilyen nyugisabb, nem tudom, vezetői pozícióba. Tehát, hogy te így 37 évesen hogyan illeszkedtél bele ebbe a rendszerbe?
Hát... Már megszoktam, hogy atipikus vagyok. Magyar vagyok Hollandiában, de én Magyarországon is elég sokat atipikusnak éreztem magam, ezzel dolgoztam. Pszichológusok is eleget, itt sajnos ez Hollandiában mindig abba torkollott, hogy azért érzem magam atipikusnak, mert nem az anyanyelvemen beszélek, mert nem otthon vagyok, stb. Nem kérem, erre nagyon jól emlékszem, hogy 3-4 évesen Magyarországon, a családomban magyarul beszélve is ez volt a helyzet. Tehát nekem az, hogy én atipikus vagyok, ez... It's a given. Tehát ez van, ez dobta a gép, ez engem nem zavar. Valóban rendkívül atipikus voltam, tehát azért nagyon nagy része az ott dolgozóknak valóban ugyanarról a 3 egyetemről, ugyanúgy ott kezdett, ugyanazt a karrierutat járta vagy járja be. Hát ez igen, rendkívül atipikus voltam.
De hogy ott a túlmunka azért alap értelmezett, nem?
Igen. Igen.
Ez így volt, gondolom, a te esetedben is?
Igen, igen.
Megspékelve azzal, hogy otthonról lockdownba dolgozni?
Igen.
Aha.
Igen, sajnos.
És mesélj a kiégésedről, vagy a második kiégésedről, hogy mi az, ami stresszt okozott, hogyan vetted észre, hogy ez történik?
Hát itt igazából a probléma nem annyira túlmunka volt. Nem az volt a legnagyobb probléma, úgy mondanám. Hál' Istennek találkoztam olyan emberekkel, és jó részben olyan emberekkel, akik tudtak azzal mit kezdeni, hogy atipikus vagyok, akik tudnak ennek kapcsán kérdezni, és nem abból kiindulni, hogy majd én is ugyanúgy csinálom, mint a Hollandiában született, ugyanarra a három egyetemre járt ugyanolyan emberek. Úgyhogy ezt nagyon értékeltem, és nagyon jó projekteket csináltam, ott a munkaórák nem is voltak problémák. Ami probléma volt, az olyan projektek, ahol valahol nem sikerült megértetnem magam. Tehát nagyon próbáltam, nagyon voltak olyan kérdéseim, amit egyszerűen nem tudtam így átvinni. Úgyhogy nem tudtunk személyesen találkozni. És ez a megértetlenség, az a harc az ellen, hogy nem tudtam letisztázni, hogy mi a dolgom bizonyos projekteken például. Az vette ki belőlem a legtöbbet.
Ez az
az a
ügyfél és
fogtos
közted?
Malomharc. Nem, az ügyféllel nem annyira volt probléma, hanem különböző projektek, különböző csapatokkal vannak, és bizonyos csapatvezetőkkel nagyon jól megértettük egymást, és voltak olyan projektek, ahol nem azért, mert nem próbáltak megérteni, hanem egyszerűen annyira működtünk máshogy, hogy ez a csak online térben nem tudtunk közös alapot teremteni arról, hogy mit is kell csinálni. Tehát volt egy olyan kérdésem, ami konkrétan arra vonatkozott, hogy mi is tőlem az elvárás. 6 hétig, minden héten többször, többféleképpen kérdeztem, hogy mi is pontosan, amit csinálnom kell. Mindenfélét megpróbáltam, és amikor már bőven úton voltam, és nem azt csináltam, amit kellett volna, mert nem sikerült teljesen letisztáznom, tehát igazából sokkal többet csináltam, mint kellett volna, akkor esett le ennek a vezetőnek, hogy ja, hogy ezt kérdezed már 6 hete. Tehát ez így, igen, én tettem magamra több elvárást, mint kellett volna, de nekem a legnagyobb probléma az volt, hogy nem sikerült ezt letisztázni, vagy nem sikerült megértetnem magam, elveszettnek éreztem magam így. Nekem ez ugye hozzátartozik, hogy Hollandiában élek, családom Magyarországon, sok sikert korona alatt a családdal, egy ölelést, egyedül élek, a legjobb barátaim az egyik nagyon magas rizikócsoport, a másik 2020. februárjában szült, és akkor ugye még nem tudtuk, hogy ennek milyen hatása lehet gyerekekre, főleg ilyen friss csecsemőkre, és én még előtte másfél héttel, hogy őszült, utaztam. Tehát arra is jöttem rá, hogy én attól kezdve, hogy nem mehetünk be az irodába 5 vagy 6 hónapon keresztül, egyetlen emberhez sem értem hozzá. Készfogás szinten sem.
Igen,
az nem az.
Az elég nehéznek hangzik. Mit vettél észre magadon? Hogyan változott ettől a, nem tudom, hangulatod?
Igazából egyre nehezebb is volt kapcsolatot teremteni emberekkel. Nem akartam folyton panaszkodni egyrészt, de nem éreztem jól magam. De ez is ugye hozzátett a megértetlenséghez, mert ugye nagyon jó, amikor ugye van az embernek például egy kulcsa és vagy mentora is, de az teljes jó indulattal teljesen haszontalan dolgokat mond.
Tehát, hogy a cégen belül volt mentorod, vagy?
Igen.
Aha. De olyan volt, mint egy halottnak a csók.
Igen, nagyjából.
Értem. Hogyan kezdted észrevenni, hogy baj van, vagy hogy nem vagy jól?
Nagyon gyorsan felkaptam a vizet, vagy irritált lettem, az volt az első. Gondoltam, túl dolgoztam magam. Tehát volt, hogy csak jeleztem a csapatomnak, hogy figyelj gyerekek, ez most túl sok. Én ma már, és ezt nem tudom, délelőtt 11-kor, hogy én már ezt letettem, köszönjük, ez nem fog menni. Aztán, amikor a legkisebb dolgoktól, de konkrétan a telefonomon kerestem valamit, és nem találtam, és majd, hogy nem dükitörést kaptam, na, akkor gondoltam, hogy itt valami azért még kevésbé jut. Itt decemberről beszélünk, úgyhogy gondoltam, hogy nem van, karácsony, 2 hét szünet, úgyis jó lesz ez. A karácsony már nem sikerült behozni. Tehát
Ez 2020 karácsony, ugye?
Igen.
És mit tettesz az alatt, hogy a karácsony nem sikerült behozni?
Hát előtte volt egy, az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy egy olyan menedzserrel, akivel nagyon szívesen dolgoztam együtt, aki megértett, stb. Tehát nagyon vártam egy hívást, és lemondta utolsó pillanatban. És az volt az utolsó csepp, és egyszerűen nem tudtam. Tehát elkezdtem sírni ettől, és nem tudtam abba hagyni. Tehát ez sírva küldtem egy e-mailt a csapatvezetőnek, ugye egy ilyen cégnél, ahol projekteken dolgozott az ember, itt az is kérdés, hogy akkor most kinek, vagy kivel, vagy hogyan van. Ki is a főnököd, nem, egy projektfőnök, meg egy HR-es, meg egy minden irányból. Hát aki HR szempontból felelős értem, vagy felelős volt értem, annak küldtem egy e-mailt, hogy ez most nem fog menni. A szerencsém az volt, hogy ez a HR felelős maga is egy kiégésen túl. Tehát értette, és ő mondta azt, hogy most akkor a gépet nem csak mára kapcsolód ki, hanem januárig nem szeretnék rólad hallani.
És akkor hogyan telt ez az első covidos karácsony? Tudtál a családoddal kapcsolódni?
Gondolkozom, nagyon sok minden történt azóta is. Igen, lehet, hogy az volt a következő probléma, igen.
Mesélj.
Hazament, ugye egy lockdown alatt, tehát 2 hétig be voltam zárva, egy élmény, amikor az emberhez minden nap jön a rendőrség ellenőrizni, hogy otthon van-e. De igen, voltam családnál, ez nem tudom mennyire segített, vagy mennyire nem.
Tehát most a szavaidból úgy veszem ki, mint hogyha nem feltétlenül segített volna.
Nem feltétlenül.
Értem.
Ötletnek jó volt.
Aha. Akkor még jó ötletnek tűnt. És akkor ez azt is jelenti, hogy a karácsonyi szünetben nem feltétlenül sikerült feltöltődnöd, vagy visszajutnod egy ilyen értelmezhető állapotba?
Nem, egyáltalán. Azt hittem, hogy az elég lesz arra legalább, hogy úgy értelmesen el tudja gondolkozni, hogy mit is szeretnék, vagy ilyesmi. De aztán a családban is voltak feszültségek, tehát az egyáltalán nem segít rá egy eleve ilyen állapotra. Majd januárban volt egy kiírt hívásunk ezzel a rendkívül megértő, maga is burnouton átesett emberrel, és attól a gondolattól, hogy telefonhívást kell lebonyolítanom vele, is elsírtam magam. Januárban. Úgyhogy ott esett le a tantusz, hogy akkor ez így talán itt talán nagyobb a baj, mint gondoltam. Talán nem 2 hét Szabiról van szó.
És akkor utána mi történt?
Hát a szokásos, a céges doki, pszichológus, pszichoszomatikus fizikoterápia, stb. Ilyenekre lehet bejelentkezni. De aztán elkezdtem beszélgetni emberekkel arról, hogy akkor most mit is szeretnék, mert úgy látszik, hogy az előző körben nem eléggé jól gondolkoztam arról, hogy mire van szükségem, vagy legalábbis nem jól kerestem, találtam. Illetve ugye korona megmutatta, hogy milyen egyéb dolgokra van szükségem, mert ami előtte ugye egyértelmű volt, teljesen magától értetődő, hogy az ember találkozik a kollégáival például, ami meg tudja ölelni a barátait, az így kiesett. És ettől jöttem rá, hogy nekem kell például érintés, nekem kell az, hogy én egy teremben legyek emberekkel. Én ugye táncolok is, az a hobbim, és abban nagyon jól látom, hogy ez mennyire fontos, hogy ez mennyire egy, nem hókusz-pókuszt akarok bevezetni, de ez az energia kapcsolódás, hogy ez nekem mennyire fontos. Az, hogy belépsz egy terembe, és tudod, hogy milyen a hangulat. Csukott szemmel is.
Igen, és mondjuk ez Zoom-on keresztül nem feltétlenül van meg ennyire.
Nem. Ugye ez nekem nem elég, erre rájöttem. És akkor elkezdtem beszélgetni emberekkel, és a tesómmal beszélgettem, hogy akkor most mit is csináljak, merre menjek, mit akarok, mi legyen itt, és a vele folytatott beszélgetés hozta fel az ötletet, hogy te figyelj, amerre felé gondolkozol, mert gondolkoztam pszichológia irányba például, kicsit vad lehet, de szexuálpszichológia irányba. De ennek mind egyrészt annak nincsen definíciója, hogy mi az ki az, hogy szexuálpszichológus, vagy szexológus. Ez egy nagyon érdekes sajátossága ennek a területnek. De a legnagyobb probléma az volt, hogy egy ugye, pszichológia képzés az megint pont, hogy nem ész hozzá senkihez éveken keresztül, hanem tanulmányos és könyvek, és csak mentális. Úgyhogy ezt így, iránynak, ötletnek érdekes, de nem volt megvalósítható, és a tesó mondta, hogy de figyelj, a legjobb barátom volt kineziológusnál. Azt mondta, hogy neki az bevált jobban, mint a pszichológus igazából, az ő problémájára. Nem lenne az neked esetleg érdekes. Ezt így látom, hogy ezt te tudnád csinálni esetleg. Ez volt februárban, azt hiszem, 2021. február. Nem? 22?
És akkor így fölvillant, vagy meggyulladt egy ilyen képzeletbeli égő így a fejed fölött, mint a rajzfilmekben, hogy kineziológus, vagy ez hogy?
Majdnem, majdnem. Ja, közben azt hiszem, hogy egy évet átugrottam, hogy 2020-ban kezdtem, és nem 2020-ban, hanem 2021-ben égtem ki. Tehát még eléggé friss. Bocs,
Aha.
mondtam, eléggé.
De hogy
Sok minden
ott a
történt,
Big
oké,
Four-nál több mint 2 évet
okay,
voltál, igaz?
igen, hogyha a kiégéses időszakot beszámoljuk, ugye ott februárban kezdtem, és hát igazából decemberben, tehát majdnem 2 évvel később decemberben égtem ki, utána hát így a forma kedvéért még a kiégés után elkezdtem reintegrálni, de őszinte voltam én is a céggel, ez nekem nagyon fontos, hogy én tiszta lelkiismerettel tudjak lezárni bármit. Úgyhogy őszinte voltam, hogy figyelj, nem tudom, hogy én mennyire szeretnék még ide visszajönni, vagy mennyire tudom ezt csinálni. Úgyhogy ez viszonylag gyorsan elkezdődött azután, hogy ezt a tesómmal megbeszéltük. Tehát igen.
Csak azt akartam kérdezni, hogy akkor voltál egy hosszabb ideig esetleg beteg állományban is a kiégésed miatt?
Hát betegállomány igen, de ugye elkezdtem reintegrálni, ahogy az elvárt, így a eddig kétszer 1 órában, eddig kétszer 2 óra, stb. Meglehetős lájtos projektekkel, csak olyanokkal dolgozni, akiket én előre mondtam, hogy azt tudom, hogy velük meg tudom értetni magam. Tehát hál' Istennek erre figyeltek.
De hogy ezt a holland TB ezt így támogatja, ha jól értem.
A törvénykezés nem feltétlenül a TB, mert ezt a cég fizeti. Az első 2 évben a cég fizet.
Oké. Mennyi ideig volt-e távol a munkától ebben a kiégéses időszakban?
Teljesen távol, tehát a reintegrációt elkezdeni, azt hiszem, hogy 2,5-3 hónap után kezdtem.
És akkor közben megszületett ez az ötlet, hogy ez a kineziológia egy olyan irány, amit téged érdekel. És akkor már úgy mentél vissza a kiégéses betegállomány vagy Szabi után, hogy te már igazából azért nem akartad ezt folytatni, hogy akkor már megszülettek a terveid, hogy mi lesz a következő lépés?
Hát igen, itt volt a tervezős időszak, amíg én a Big Four-nál ugye tervezgettem, hogy hogyan is kerülök én vissza bármilyen munkaterületre. Addig kikerestem, hogy mit is tudok ezzel csinálni. Na most a kineziológia képzés az Hollandiában 3 éves. És 3 éves úgy, hogy munka mellett rá van kitalálva. Tehát mindig, gyakorlatilag mindig péntek szombaton van képzés 3 éven keresztül. Na most ez így egy kiégésből szerintem annyira nem jó ötlet egy 3 éves kötelezettséget felvenni. Pláne nem úgy, hogy már kiégtél, folytasd azt a munkát, amiben kiégtél, és csinálj mellett egy
De
képzést.
csak 3 évig.
De csak 3 évig, igen, tehát ez biztos jó lesz. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy akkor milyen alternatíváim vannak, és így jött Franciaország a képbe.
Mert hogy ott volt egy olyan képzés, ami neked jobban megfelelt?
Igen, tehát Franciaországban sikerült találni olyat, ahol a képzés moduláris, Tehát több helyen, ez az iskola több helyen tart modulokat igazából, és el lehet dönteni modulonként, hogy mi a következő, amit bevállal az ember, vagy mit nem. Tehát nem kell eleve lekötni magad, és elvileg 14 hónap alatt meg lehet csinálni. Hogyha az ember nem csinál semmi más. Tehát ez lehet egy teljesen napi, hogyha erre fókuszál az ember, és az egyik módon nyomja a másik után, akkor 14 hónap alatt ezt meg lehet csinálni.
De hát ez neked gondolom, ez egy jó kihívásnak hangzott.
Nem feltétlen kihívásnak. Nem láttam nagyon más választást. Tehát mit tudtam volna csinálni? Maradhattam volna még egy nagyjából hasonló pozícióban. Most azt tudom, hogy én az üzleti világban azzal a lelkesedéssel, stb. Próbáltam. Volt már olyan próbálkozás, hogy egy alacsonyabb funkciót, egy egyszerűbb valamit csinálja. Ha az embernek a természete operational excellence, akkor ez csak idő kérdése, hogy megint projekteket fog vezetni, csinálni. Az ilyen pénzügyi világban, ahol mi együtt dolgoztunk, is így volt, hogy ráugrottam, amit jobban lehet csinálni, arra ráugrottam, hogy jobban csináljuk. Ezt is be kellett látnom, hogy van, ami a természetemhez tartozik, és nem fog elmúlni, és nagyon jó a pszichológus, meg a pszichoterápia, meg mit tudom én. Csináltam is bőven, de nem fog tőle elmúlni a perfekcionizmusom, a lelkesedésem, stb. Ezeken lehet finomítani nyilván, de mennyire teszek jót magamnak azzal, hogyha folyamatosan kötelezem magam arra, hogy pszichológushoz járjak azért, hogy a perfekcionizmusomat kontrolláljam.
Meg szerintem egy terápia, vagy akár hívjuk önismereti útnak, hogy ez nem erről kéne szóljon, hogy van valamilyen tulajdonságom, ami egyébként baromira jellemző rám, de sokszor amiatt meg tudok sérülni, hogy akkor azt a tulajdonságot azt gyomláljuk ki magunkból. Szerintem ez nem erről szól, nem?
Igen, pontosan. Nagyon egyetértek.
Én a coachingban a klienseimet is mindig arra bátorítom, meg azon dolgozunk, hogy az alapvető tulajdonságaidat ismerd. Hogy tudsz abból erősségeket kovácsolni, és hogyha te neked mondjuk ez az operational excellence a nünükéd, és te mindenhol azt nézed, hogy ezt hogyan lehetne jobban csinálni, akkor hogy tudsz olyan munkát találni, ahol ezt a lehető legtöbbet tudod alkalmazni? És te akkor leszel szerintem kiegyensúlyozott, nem? Te hogy látod ezt?
Igen és nem. Hát a hozzáállás ámen, nekem pont ez, hogy ne legyen túl sok lehetőségem. Miért kineziológia? Mert én nem tudom abba hagyni, tehát ez, ha nem mondja senki, hogy nekem 10 órát kell dolgoznom, akkor is én a lelkesedés, a perfekcionizmus és a lehet ezt jobban csinálni alapján, én akkor is tovább fogok dolgozni. Azért, mert érdekel, azért, mert lelkesedem, azért, mert lehet annó 2020-21-22-23, ez nem probléma. Mindig ott van a laptop, mindig ott van a telefon, mindig van valaki valami, ami elérhető. Tehát nekem pont ez kellett, ez volt az egyik, amiatt a kineziológia mellett döntöttem, hogy ott van nálam egy ügyfél, és onnantól kezdve, hogy az ügyfél kiment az ajtón, én nem tudok tenni semmit.
Igen, de hogy amíg meg ott van az ügyfél, pont, hogy azt az erősségedet használod, csak hogy ezt olyan keretek pont között, ami fenntartható igazából.
Igen, igen.
Aha. És egyébként mennyire érdekes, hogy ezt is szoktam beszélgetni a karrierváltáson gondolkodó klienseimmel, hogy nem feltétlenül abba kell gondolkozni, most én ügyvéd voltam, és soha többet nem akarok ügyvéd lenni, vagy pénzügyes voltam, és soha többet nem akarok az lenni, hanem hogy ezeket az erősségeket, ezeket a tulajdonságokat meg tudjad élni. Mert lehet, hogyha ezt mondjuk keretek között meg tudtad volna élni az üzleti világban, akkor lehet, hogy még mindig ott lennél, nem?
Lehet, nem tudom. Tehát az, ennek a koronaszabott hatát szerintem, hogy én nem tudok már ott lenni. Tehát az, nekem ugye az az eleme ott volt, hogy ez a főleg a tanácsadás, az, hogy mindig egy helyen legyenek a tanácsadók és a cég, ezt ugye a korona szerintem véglegesen megváltoztatta. És az szerintem nekem idővel nem működött volna, mit sem, mit sem. De igen, tehát ha a korona nem lett volna, akkor egyetértek.
Figyelj, Judit, arra vagyok kíváncsi ilyen technikai részletekre, hogy ezt saját tapasztalatból is tudom, hogy mennyire félelmetes tud lenni, amikor valaki kimondja középkorúan, vagy az élete közepe fele, hogy figyelj, az, amit eddig csináltam évtizedek óta, hogy ezt így igazából már rohadtul nem akarom csinálni, és nem is fogom, viszont az, amit majd szeretnék, az azért mondjuk eléggé bizonytalan, de legalább egy csomó mindent meg kell tenni, mielőtt egyáltalán kipróbálhatom, hogy működik-e. A te esetedben ugye minimum egy 14 hónapos iskola. Igaz? Hogy amikor ezen a ponton voltál, milyen érzések, milyen gondolatok voltak benned?
Hú, sok mindent kellett ahhoz megszerveznem, hogy ezt lehetővé tegyem, hogy úgy tartsak bármitől. Ez nagyon érdekes, hogy akiket ismerek, akik kiégtek, nagyon jellemző szokott lenni a félelem, az, hogy megijednek sok mindentől rám, ez soha nem volt jellemző. Van itt egy négydimenziós panaszlista például, ahol az egyik ez a félelem anxiety, az elem, szomatizáció, depresszió, mindenen rendkívül rossz pontszámon volt, tehát semmi sem működött, anxiety, majd, hogy nem egészségtelenül alacsony. Tehát ez bennem valahogy nincs meg, éreztem, hogy ez az út, ezt láttam, kikerestem, és igazából már bőven úton voltam, amikor eszembe jutott ezen aggódni, hogy én teljesen megbolondultam, ez nem normális.
Tehát, hogy volt egy...
Elkezdtem egy iskolát, ami új karrier, a negyedik nyelvemen tanulom, mert franciául a képzés nyelven, Franciaországban. Normális vagyok
én? Mikor volt ez, amikor leesett? Hány hónapja volt te bennem el?
Hát ez úgy kezdődött, hogy először egy modult kipróbáltam, az volt április végén, és nyáron kezdtem el szervezni a költözésemet. Októberre teljesen átköltöztem Franciaországba, és ez mikor? November végén, december elején volt egy jel, hogy de mit csinálok én?
Judit, mit keresel itt? Kinek az életed?
Ez milyen ötlet volt, igen.
És akkor teljesen felszámoltad a holland életedet, lakás, minden?
Nem teljesen, mert Hollandiában lakás tulajdonos vagyok, úgyhogy a lakást bérbe adtam. Hát az se volt teljesen tiszta, ismerek a tánc kapcsán Franciaországban embereket, tehát nem tudtam, hogy utána visszajövök, maradok, máshova megyek. Ez sem volt tiszta, hanem ezt így megnyitottuk az utat, és mondtam, hogy meglátom.
Mondhatjuk, nyitott voltál a változásra.
Igen, igen.
Értem.
Elég sok szinten.
És például az anyagi biztonság miatt nem aggódtál, mert a korábbi beszélgetésünkben ez többször följött, hogy nem a pénz motivált akkor sem, de azért az jól esett, hogy volt, nem?
Igen, de amiért jól esett már akkor, tehát az igazából már akkorra felépítettem egy keretet arra, hogyha én ezt többet nem akarom csinálni, akkor legyen legalább egy fél évem arra, hogy ne kelljen semmit csinálni.
Tehát ez a biztonsági tartalék.
Hál' Istennek sikerült, igen, azt sikerült felépítenem, és hál' Istennek az első kiégés után ezt nem kellett használnom. Úgyhogy ez így úgy voltam vele, hogy hát most ez erre van, ez mindig erre volt tervezve, és ha muszáj lesz közben, például barisztának lennem, mert a kávét még mindig nagyon szeretem, akkor leszek közben bariszta is, és akkor tovább tartok is a képzés, de ennyi történt. Rám a félelem az annyira nem jellemző, ilyen stabilitás szempontból sem, hogy...
Uh-huh. És akkor a végén volt szükség erre egyébként, hogy a képzés mellett dolgozzál Franciaországban?
Nem.
Tehát, hogy akkor intenzíven lenyomtad.
Sikről dolgokat úgy alakítani. Aha. Igen, tehát április végén, tehát tulajdonképpen április utolsó egy-két napja, május elseje volt az első képzésem, és most szeptember közepén diplomáztam.
Aha. Hát egyrészt gratulálok. Másrészt meg szeretném, hogyha mesélnél arról, hogy te hogyan élted meg azt a folyamatot, amikor az ember investál egy csomót abba, hogy valami új tudást szerezzen, amit, hogyha jó iskolában jár, akkor valószínűleg meg is kap. De hogy arról például legtöbb helyen nem nagyon van szó, hogy amikor majd a diplomával a kezedben ott állsz az utcán, akkor ebből hogyan lesz megélhetés? Hogy ez neked hogy működik, hogy működött?
Itt szerencsére valamennyire volt, viszont kevésbé szerencsére a francia rendszerrel. felkészítve. Tehát kötelező kurzusok arról például, hogy hogyan jegyzel be egy francia céget, ami mérsékeltem volt érdekes. De volt erről szó, ez mivel kineziológusként a legnagyobb különbség az abban van a kineziológusok között, hogy mi tehát a saját állapotunk, a saját énünk, nem annyira a technikák, amin múlik az, hogy melyik kineziológus tud segíteni, vagy melyik nem. És mivel ez ennyire fontos alapelem, így nagyon sokat fókuszálnak arra, hogy ki vagy te, ki szeretnél te lenni, és hogyan fogod te ezt csinálni. Hál' Istennek itt volt. Ilyen önmagadban keresett alapszinten hasznos, a praktikus szinten kevésbé hasznos.
És ez sem kapcsolta be a nagyon, hogy is mondjam, érzéketlenül működő szorongás kapcsolódat?
Nem mondom, ez a szorongás kapcsolódat, hogy el van romolva.
De hogy amikor erre gondoltál, akkor mit mondtál magadnak, hogy hát figyelj, elvégzem, és utána menni fog, klienseket szerzek, és ebből megélek?
Igen.
Gondolom azért...
És ha kell közben egy részmunkaidős munkát találnom, akkor kell, eddig nem kellett, most megadtam magamnak az időt, most még meg nyilván közben visszaköltöztem, tehát hiába volt Franciaországban már egy-két visszatérő vendégem, azzal, hogy a Hollandiában nem sokra megyek.
Miért döntöttél úgy, hogy visszaköltözöl?
Nem volt nagyon sok okom maradni, tehát vannak ismerőseim Franciaországban, de a vér szerinti családom Magyarországon, és a fogadott családom, a legjobb barátaim, akikkel tényleg családként tekintünk egymásra, azok Hollandiában vannak, és hát magányos volt. Tehát egyrészt magányos volt, voltak nyilván praktikus okok is Hollandiában a lakás, például rendkívül praktikus, hogy már van, ezen nem kell aggódni, nem kell eladni, nem kell, stb. Stb. Tehát.
Oké. Okay. Arról mesélj, hogy hogy működött nálad az, amikor megvolt a diplomát, hogy na, akkor most csinálunk egy honlapot, na, akkor most hogyan szerzünk ügyfeleket?
Ez... Bőven a diploma előtt kezdődött, tehát itt már ahhoz, hogy diplomát kapjon az ember, nyilván viszonylag sok gyakorlati tapasztalat kell, tehát már ahhoz kellett, már Franciaországban megkerestem ennek a lehetőségét, a maga cég, az céget januárban beegyeztettem, itt Hollandiában, tehát akkor még nem voltam benne 100%-ig biztos, hogy visszajövök, de valahol el kellett kezdeni. Úgyhogy itt a céget bejegyeztettem, Franciaországban találtam olyan oldalt, ahol viszonylag könnyen tudtam hirdetni. És ez így nagyjából elég volt. Közben volt olyan szerencsém, hogy van jó ismerősöm, aki engem is ismer, és a kineziológiát is ismeri, és webdesigner. Úgyhogy a weblap az is már talán nem is januártól, hanem decembertől
készült.
Itt
mondjuk be a...
Ja, kicsit máshogy néz ki.
A Hollandiában élő hallgatók kedvéért mondjuk be a webcímet.
Touch till dawn.
Touch till dawn.
Dot. Csak nem le, hanem hajnal.
Aha. Dehogy .com vagy .nl?
.com.
Aha, oké.
Okay. Azt mondom, hogy az NL is oda visz.
Aha, oké. Okay. És... Te, mint közgazdász végzettségű volt kollega, gondolom készítettél üzleti terveket, vagy számolgattál, hogy hány kliens, mennyiért, mennyi pénzre van szükséged egy hónapban. Ez az átállás hogy ment, erről meséljél, légy szíves, mert azért azt sejteni vélem, hogy az nem... reális célkitűzés, hogy ugyanannyit keresel, mondjuk, mint a Big Four-ban, mondjuk egy senior tanácsadóként, vagy menedzserként, hogyha kineziológiával foglalkozol csak. Nem tudom, hogy van ez, mesélj erről.
A üzletszervet igen, azt készítettem. Itt, hogy közben valamennyi támogatást kapjak még a holland államtól, Ezért ez kötelező is volt. Ez megint csak, amilyen én vagyok, az ő templétjeik nem tetszettek, úgyhogy csináltam én másmiért, jobbat. De ezeket ki is töltöttem, hát az elvárásoknak megfelelően, ami nem feltétlenül az volt, ami az én fejemben van. Tehát nekem fontos volt az, hogy ami az én fejemben van, az reális, és az reális, amit meg papíron kellett hozni, ezt papíron hoztam. Úgyhogy
Tehát, hogy a holland rendszerben támogatják azt, hogyha valaki nem dolgozik, de céget akar alapítani, és új vállalkozásba akar kezdeni. Milyen
igen, hál' Isten.
támogatás van Hollandiában erre?
Itt ez a munkanélküli segélyrendszer része. Itt ez úgy működik, hogy az ember, amikor megkéri a munkanélküli segélyt, hogy na, akkor ettől a dátumtól nincs munkám, akkor azt mondja, hogy figyelj, én szeretnék saját céget kezdeni, és akkor kap erre időt, maximum egy fél évet, és hát először prezentálnia kell, hogy mit is akarsz csinálni, tehát erre még meg kell várni egy beszélgetést egy tanácsadóval tőlük. Hogyha ő azt mondja, hogy jó, ez elképzelhető, akkor ugye az üzleti tervet, stb. Neki meg kell mutatni, és akkor onnantól van az embernek egy fél éve, amíg az egyébként kapott munkanélküli segély 75%-át vagy 79%-át kapja.
Ez nagyon hasonló a svéd rendszerhez, amin én is így
Igen.
átrágtam magam, és én nekem is kellett üzleti tervet prezentálnom az én tanácsadó bizniszemre, és emlékszem, hogy ugyanaz, amit te mondasz, hogy olyan számokat írtam be, én nem csináltam nekik új templétet, mert nem akartam ezzel túl sok időt foglalkozni, meg igazából nekem jó volt az is, de hogy oda olyan számokat írtam be, amire tudtam, hogy azt fogják mondani, hogy oké, de ezért belül nem feltétlenül azokkal az összegekkel számoltam, főleg, hogy mondjuk én ugye online dolgozom, és a legtöbb kliensem magyarországi magyar, ahol nem tudok a svéd árszínvonallal dolgozni, de hogyha meg azokat az árakat rakom be a svéd üzleti tervbe, akkor meg lehülyéznek. Hogy
Igen.
amikor én ezen így átmentem ezen a folyamaton, én emlékszem arra, hogy eléggé világos volt számomra az, hogy itt baromira nem fogok annyit keresni, mint megszoktam. Neked ez meg volt ez a gondolat?
Nem feltétlenül, tehát igazából vannak barátaim, akik kinevettek, amikor megtudták, hogy én Big Four-nál mennyit kerestem, tehát
Mert
aránytalan, az most, hogy milyen időt, energiát abba bele az ember.
hogy keveset kerestél?
Igen. Mert nem kerestem keveset, de ahhoz képest, hogy milyen szinten dolgoztam, mennyi órát fektettem bele, ahhoz képest keveset kerestem. Tehát nekem igazából már az első kiégés után én léptem egyet vissza, kereseti színvonalban, tehát én arra a szintre nem is jutottam vissza. Ami nekem nem is volt nagy probléma, tehát az, amíg tudom fizetni a számláimat, és nem kell csak ennyire is bizonyítani, hanem legyen, nem ezen fog múlni magam részéről. Az pedig, hogy mennyit tudok keresni, igazából egyrészt a kiadási mintámat is tudom változtatni ennek megfelelően. Nincs is szükségem például autóra. Nyilván néha jó jönne, hogyha lenne, de most abban a két havonta egy alkalomban, akkor van körülbelül a sarkon nálam egy autókölcsönző, akkor arra az egy napra kölcsönzök, és jelentősen jobban jövök ki, mint hogyha saját autót tartanék fent. Stb. Tehát a költség mintám is más, és keresett szempontból igazából én bízom benne, hogy tudok hasonlóan keresni, de nem biztos, hogy erre hajtok. Tehát ezt is láttam a kollégákkal, akik velem együtt tanultak, hogy mire készülnek, hogy heti hány klienssel szeretnének dolgozni. És amikor valaki azt mondja, hogy heti 30 klienst szeretne, akkor én úgy vagyok vele, hogy hát de én nem ezért csinálom ezt. Tehát, hogyha ugyanúgy hajtok, ha ugyanúgy, én Nem. Egy pont az a lényeg, hogy én emberekkel emberi szinten tudjak kapcsolódni, ne pedig egy ilyen gyártószalagon, futószalagon jöjjön be az egyik, menjen ki a másik. Ez, én nem az egyikállom ezt.
Még egy hasonlóság a hozzáállásunkban. Tehát, hogy nekem eleve az volt. Van ez a szó, én ezt így Új-Zélandról hallottam először, hogy ez a lifestyle business. Tehát, hogy nyilvánvalóan akarsz valami olyasmit adni pénzért, ami másnak értéket teremt, te meg tudsz belőle élni, de azért az életstílusod az olyan legyen, amit te tudsz élvezni. És hogy én engem totálisan ez vezérelt, amikor én számolgattam, meg próbáltam kitalálni, hogy mit, hogy szeretnék csinálni, és nekem például ez egy ilyen korlátozás volt, amit magamnak tettem be, hogy egy héten 3 egyéni kliens napnál többet nem szeretnék.
Igen.
Mert hogy egyébként van más dolgom is a
Köszönöm.
Klienseken kívül, de hogyha nem lenne, akkor sem biztos, hogy szeretnék. És amikor így gondolkozva
Megyetek.
Néztem azt, hogy jó, de mondjuk mennyivel kevesebbet fogok keresni, mint a multis vezetői állásomban, akkor rájöttem, hogy hát ha időarányosan nézzük, akkor egyébként nem feltétlenül keresek kevesebbet. Ha még vannak céges munkáim is, meg ilyen csoportok, akkor igazából időarányosan még többet is keresek. De hogy alapvetően azért mindenképpen az én fejemben meg kellett lépjek egy értékrendváltást. Tehát, hogy az, hogy megszoksz egy magas keresetet, ugye neked ez már egy lépcsőzetes változás, mert ugye te már egyet visszaléptél. Én a vezetői pozícióból egyből mentem bele ebbe a vállalkozói létbe.
Semmi biztosba.
Igen. És én meg szeretek is szorongani, tehát nekem tök érzékeny kapcsolatom van. Jó vagyok ebbe. Tehát, hogy én azért ezen így eléggé sokat agyaltam, meg matekoztam. Aztán mindig azt kérdeztem meg magamtól, amikor így nagyon már így összetoltam magam, hogy jó, gondoljunk vissza arra az időszakra, amikor vezetőként pörögtem az arcomon, és hű de jól kerestem. Abban az életben havi mekkora összeget lettem volna hajlandó fizetni azért, hogy olyan életstílus tudjak folytatni, mint amit most. És akkor kijött, hogy lehet, hogy akár 1-2 000 eurót is kifizettem volna ezért szívesen. Ja, hogyha most annyival kevesebbet keresek, akkor ugyanott vagyunk, nem?
Igen. Igen, ismerős.
De nyilvánvalóan...
Igazából ez a pénznek a lényege, hogy az ember időt tud vele venni.
Igen.
Arra jó a magas kereset leginkább.
Igen. De nyilvánvalóan mi is ugye pénzből élünk, meg nem a milliárdos szüleink tolják a lánka, nem tudom én mit. Tehát, hogy van azért egy szint, ami alá nem mehetünk be, és hogyha jól értem, akkor neked erre volt az az ötlet, tehát hogyha esetleg kliensekből nincs az meg, akkor valami mellékállást beválasz, nem?
Igen, az egy lehetőség, de még sok egyéb lehetőséget látok. Tehát a vállalkozói szellem, soha nem akartam vállalkozó lenni különben. Tehát van a családban családi vállalkozás, és az nem olyan minta volt, hogy az engem vonzon egyáltalán. Úgyhogy ez most így alakult, ez így sikerült. De nekem ez, elvesztettem a fonalamat.
Hát, hogy a vállalkozóként ugye van most az, hogy kineziológia és kliensekkel foglalkozol,
ja.
De hogyha esetleg abból
igen.
Nem jön be annyi kliens, amennyit tervezel, hogy esetleg
igen.
Valami mellékvonalat beindítani.
Amit akartam mondani, hogy igen, a mellékvonalat, a másik viszont az, hogy ugye kinek mi a felelőssége. Tehát azt is ez el kell mondani, hogy én ugye egyedül élek, én csak magamért vagyok felelős. Tehát ha nem megy, ha nekem el kell költ, most rendkívül kényelmesen élek, tehát ugyanabban a lakásban élek, ami nekem az ideális, amit még egy jelentősen magasabb fizetéssel vettem. Ha nem tudom törleszteni, akkor az egyetlen következménye az, hogy én egyedül egy kevésbé ideális helyen kellene, hogy lakjak. Tehát ez megint csak a következmények, nekem a szorongás kevésbé is reális, mint olyan embernek, a legjobb barátnőm, akinek van 2 gyereke. Az egy másik szituáció.
Hát igen, nekem is 7 éves volt a lányom, vagy 6 és fél, amikor ebből így kiszálltam, és azért az még onnan egy jó tizen plusz valahány év, még azért meg ott komoly felelősségek vannak anyagilag is.
Igen, igen. Igen.
Jó, de hogy ezeket a matekokat szerintem érdemes lebonyolítani, meg érdemes kicsit kitágítani az embernek a szempontrendszerét, amikor egy ilyen élethelyzetbe kerül, hogy itt nem csupán azt nézzük, hogy most mennyit keresek, hanem azt is, hogy milyen életet élek, és hogy mennyire van ténylegesen szükségem ahhoz, hogy én jól érezzem magam a bőrömben, igaz?
Igen. Nagyon is, nagyon is.
Hogy néz ki neked most? Ugye akkor ennek igazából még az elején vagy, tehát hogy ilyen most fejlődik ez az egész klientúra, ugye?
Igen. Igen, igen.
És akkor te bérelsz egy helyet, ahova jönnek a kliensek, vagy a lakásodban dolgozol?
Nem, a lakásom az erre pont egyáltalán nem alkalmas, mert ahol lenne erre alkalmas helyem, ahhoz gyakorlatilag az egész lakáson át kell vinnem. A nyitott konyhán a nappali minden át kellene vinnem a kliens, tehát az ideális. Másrészt ugye nem felejtettem el, amit tanultam az első kiégésemből, hogy szeretnék tudni megosztani dolgokat. Nagyon szeretnék emberekkel úgy tudni kommunikálni, és ez megint csak egy klienssel. Nem fogom megbeszélni azt, hogy mi ment jól az ő egy órája, másfél órája alatt, és mi nem. Tehát szerencsére találtam olyan helyet, ahol jelentős számú hasonszőrű ember bérel termet, és rendszeresen találkozunk, tehát nem csak tehát a munkanap közben is együtt ebédelünk. Mindig inspiráló beszélgetések, mert ugye hasonlóképpen gondolkozunk, hasonló dolgokat csinálunk. Vannak alkalmak egy másfél havonta körülbelül, amikor mindannyian is összejövünk, megbeszéljük, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni. Vannak beszélgetős csoportjaink, ahol megosztunk például eseteket is. Hogy figyelj, van egy ilyen ügyfelem, de úgy érzem, hogy én nem tudok neki a lehető legjobban segíteni, ez a helyzet, kinek van ötlete, mit lehetne ezzel kezdeni.
Ezek az eset megbeszélő csoportok egyébként nagyon-nagyon sokat tudnának segíteni, szerintem például üzleti környezetben is. És pont ugye te is igazából elmondtad, hogy ez mennyire hiányzott, és nem csak azért, mert a COVID miatt lockdown volt, hanem egyszerűen nincs benne a fejekben egy nagy vállalatban, hogy néha üljünk már le, dumáljuk át, hogy mi van. Igen. Mondjuk ez jól, mert nekem emiatt van a munkám, de hogy... De hogy azért egy ilyen szakmai csoport iszonyatosan nagy támogató rendszer tud lenni.
Igen, igen. Igen is.
És vannak-e tervei, tehát hogy mennyire vagy, nem tudom, szigorú magaddal a mostani célkitűzéseid kapcsán, hogy van-e valami a fejedben, hogy nem tudom, egy éven belül el kell érnem, nem tudom, ennyi darab klienst, vagy ez, vagy az?
Nem, igazából ez annyira valahonnan belülről, mélyről, ezt így érzem, hogy ez rendben lesz, hogy én arra fókuszálok, amit én tudok adni, és hogy azt hogyan kommunikálom, tehát ez nyilván fontos, hogy emberek értsék, mert hát, hogyha az ember folytatja a marketing research-ét például, egy Google keresések alapján Hollandiában kineziológust a kutya nem keres. Nem tudják emberek, hogy mi az. Nem tudom, hogy Magyarországon tudják, szerintem nem olyan sokan. Ez nem baj. Csak ugye ezért nagyon fontos az, hogy én tudjam, hogy mi is az, amit adok. Mert a kineziológia az... Ez nem egy jégkrém.
Mesélj erről egy kicsit.
Mert meleg van, akkor jó lesz.
Mesélj erről egy kicsit, hogy tényleg akkor a hallgatók is talán, aki nem ismeri, az többet meg tudjon erre.
Tehát a kineziológia az tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy csontkovácsok rátaláltak a kínai orvoslásra. Tehát ez egy a csontkovácsolási ismereteket a meridiánokkal, az öt elemmel, stb. Kapcsolja, és így izomteszten keresztül kommunikálva a testtel, tehát ez így nem úgy, mint egy pszichológus vagy coach vagy terapeuta. Itt nem a tudatos résszel kommunikál a kineziológus annyira, hanem a testtel. Tehát ez szerintem mindenki látott már olyan helyzetet, hogy valaki nagyon, nagyon rossz hírt kapott, nagyon sokkoló hírt, és hogy összeesik, hogy nem tudja tartani magát. Tehát pont ez az izomtónus az, amit egy kineziológus használ arra, hogy kommunikáljon a szervezettel, hogy hol van a stressz.
De közben, bocs,
hol van a stressz?
Közben verbális kommunikáció is történik, igaz?
Nem feltétlenül.
Nem feltétlenül?
Van, tehát nyilván nagyjából próbálom kommunikálni, de van olyan, amit igazából nem is kell, tehát ezt is mindig ellenőrzi a kineziológus a testtel, hogy kell-e ezt a tudatosba felvinni, és hogy ez a megfelelő pillanat rá, mert nem mindig. Tehát vannak olyan dolgok, ez egy kicsit olyan, nem tudom, vele történt-e ilyen, velem rendkívül sok volt, hogy megkaptam olyan igazságokat, ami az arcomba, ami hiába igaz, de nem tudtam akkor úgy, ahogy kaptam, feldolgozni. Tehát semmi értelme.
Én például ezért nem merek elmenni mondjuk egy ayahuasca szertartásra, vagy nem tudom milyen ilyen súlyosabb pszichedelikus tripre, mert azt gondolom, hogy nem feltétlenül vagyok készen arra, hogy ami ott följönne, azt én föl is tudjam dolgozni. Tehát, hogy én ezektől így eléggé ockodom személyesen.
Igen, na most a kineziológiával ez a, nekem, mint kineziológus, ez a biztonsági hálom. Ezt mindig ellenőrzem a szervezettel, hogy ez most a pillanat, és ha nem, akkor is a szervezetben történnek dolgok. Azt mindig mondom minden kliensnek, hogy igazából a te szervezeted dolgozik. Én egy tükör vagyok, én tudom, meg tudom hallgatni azt, amit a szervezeted mond, de a te szervezeted dolgozik. Tehát én nekem vannak ugye technikáim, a kínai orvoslásból vannak mozdulatok például, mindenféle, van egy, nem tudom, 150-200 és végtelenség bővíthető protokoll, ami kipróbált, és amit tudok használni. De ez mind azon múlik, hogy a szervezet hol vezet, mit kér, mire van szükség abban a pillanatban, és az adott témával kapcsolatban.
Mondtad, hogy ezeket a technikákat elsajátítottad, de korábban azt is említetted, hogy nem ezekre a szavakkal, de én így fordítom, hogy a személyiségeddel dolgozol.
Igen.
Vagy gyógyítasz. Hogy erről mesélj, erről a részről. Hogy ez hogy működik? Mire kell odafigyelje?
Ugye először is az, hogy mennyire tudja az ember meghallgatni a klienst, meghallani, vagy mennyire színezett a hallás, a látás attól, amit ő maga megélt. Tehát ez egy nagyon alap kineziológiában, hogy tudjunk semlegesek lenni. Másrészt pedig a szervezet mindent tud, csak ugye nem annyira jól tudja kifejezni magát. Tehát ez igazából egy igen-nem vagy felsorolásból választani. Tehát úgy tudok a szervezettel kommunikálni. Most, ami nekem vannak nyilván alapok, standardek, de egy bizonyos mélység után, ami nekem eszembe jut, az nem jutna eszembe egy másik kineziológusnak, és vice versa. Ami nekem, tehát a kineziológus, ezt így, ahol itt ugye többekkel együtt dolgozom, ott azt mondták, hogy tulajdonképpen te vagy a házi orvos. Így az alternatív dolgok közül, mert a mindenre is jó. Vagyis hát mindennek a felderítésére is nem feltétlenül elég. Tehát van ügyfél, akinek mondom, hogy te figyelj, nagyon jó, hogy jöttél, most menj pszichológushoz, vagy most menj házi orvoshoz, vagy stb. De így ami ugye attól, hogy én mit éltem meg, és bennem mi van, attól tudom úgy tükrözni az embert, aki nálam van, ahogy. És ami nekem még elég érdekes, hogy mindig az üzleti világban vannak ezek a rendkívül jó személyiségtesztek, hogy piros, kék, zöld, sárga, hogy milyen típus, hogy kalap vagy talicska vagy a csapatban. Ezek. És itt nekem mindig meg kellett kérdeznem, hogy mire szeretnétek, hogy kitöltsem, a magánéletemre, vagy a céges életemre. És mindig azt mondták nekem, hogy hát ez nem lehet annyira különböző. De.
Erről mesélj, hogyan?
Az üzleti nem nagyon különböző volt.
Tehát hogyan? Hogy leraktad a személyiségedet a gyárkapuban, vagy hogy?
Körülbelül. Hát ez az elvárás, a többi, és a munkakeresés közben egyszer itt Hollandiában azt mondta nekem egy fejvadász, hogy you're very job focused, vagy ilyen because I'm looking for a job, és én is értettem ezt akkor, még ez még 30 előtt. Nem is értettem, hogy miről beszélt, mire lehet még koncentrálni. És ez ugye én csak arra teljesen funkcionálisan azonosultam a munkámmal és a szerepemmel mindig.
Mesélj erről a különbségről, hogy a munkában milyen személyiség voltál idézőjelben, és egyébként a magánéletben ehhez képest.
Munkában az elvárások még magasabbak voltak. Ez, ami megint csak egy tipikus kérdés volt, hogy és mit csinálsz, hogyha nem sikerül hozni a határidőt. Ezt a kérdést sem értettem, mert az, hogy alszunk-e, vagy sem, tehát az a kérdés, az, hogy a határidőt hozzuk, vagy sem, az nem. Ilyenek.
Ezzel szemben a magánemberként? Milyen?
Magánemberként ennél azért hál' Istennek toleránsabb vagyok. Talán nem elég ide, de jelentősen. Az, hogy bennem van az a kirakózás, ezt ugye most is mondta egy kolléga itt, ahol együtt dolgozunk, hogy te vagy a kirakózós ember. Az, hogy megengedem magamnak ezt a játékot, ezt a, ugye én a különböző oldalait, részeit az egészségnek, vagy az egészségnek az ügyfelekkel derítem fel, és ez a összerakni a kirakó részleteket, ez nekem játék, ezt én rendkívül élvezem.
Meg,
ez nekem tulajdonképpen
meg
lazítás.
ez azért hiányzik is a nyugati orvoslásból, nem? Tehát, hogy ott a könyök specialista megnézi a könyöködet, nem?
Igen.
Azt mindenképpen ide mondanám, hogy ugye itt legalább két kiégést számoltunk meg nálad így ebben a nagyvállalati környezetben, és ahogy mondtál, különböző okokat, amik eléggé logikusan magyarázzák azt, hogy mi az, ami neked stresszt okozott, ami hosszantartó ideig fönt állt, és kiegéshez vezetett, de nagyon kevesen gondolnak arra, mekkora stresszt okoz az, hogy te nem adhatod magadat a munkahelyeden, hogy neked egy szerepet föl kell vegyél, ami esetleg távol áll attól, hogy te, mint ember, milyen vagy. És hogy ez önmagában, ez a színészkedés, ez baromi nagy stresszt okoz. Gondolom, kérdezem, de gondolom, hogy az új hivatásodban erre már nincs szükség, ugye?
Hát ezt sikerült egyesíteni, de erre csak akkor jöttem rá, amikor már bőven úton voltam, tehát amikor már elkezdtem ügyfelekkel dolgozni, hogy jé, ez valóban ez én vagyok, most már nem áll távol, hogyha ugyanazt a tesztet kitöltöm a munkaénemre, vagy a magánénemre, akkor ez nem lesz nagyon különböző. És ami nagyon érdekes, hogy ez sokszor annyira benne van, nem tudom, hogy ez mennyire kulturális, vagy mennyire rajtam múlik a dolog, de én nem is voltam tudatában annak, hogy én mennyire egy szerepben voltam. Tehát én annyira azonosultam ezzel a munkaénnel, hogy én egyes szem első szemében beszéltem, vagy egyes szem, vagy többes szem első szemében beszéltem mindig az akkori
Mi a
cégemről
cég?
Dolgoztam.
Mi a cég?
Igen. Igen. És ez nem egy tudatos elvárástól, vagy határhúzástól, hanem ez így mindig is így volt. És erre ezt meg kellett tapasztalnom, hogy lehet máshogy, hogy rájöjjek, hogy ez így volt.
Figyelj, Judit, hogy még e körül keringek, amit mondtál, hogy neked fontos rendben legyél, rendben lenned ahhoz, hogy jól tudjad végezni ezt a segítő munkádat. Mi az, amit tudtál tenni ezért az elmúlt években, így a kiégések során, okán, kapcsán? Mi az, amit az iskolában esetleg, mint ilyen önismeret tanultál magadról? Mi az, amit teszel azért, hogy te jól legyél, hogy jól tudjad végezni a munkádat?
Például az, hogy visszajöttem Hollandiába, az, hogy rájöttem, hogy nekem kellenek azok ez a család, igaz, hogy ez itt urban family, de hogy ez nagyon fontos, hogy meg tudjak ölelni embereket őszintén, és hogy legyenek olyan emberek, akik őszintén azt tudják nekem mondani, hogy ismerik is, hülye vagy, te csak nem forogsz. Tehát ez hogy a tesóm is teljesen egyértelmű volt a második kiégésemnél, hogy figyelj, ha most nincs nem ész, akkor a harmadikat meg is érdemled.
Ez a miért ment
ez
oda,
ez
nem?
Egy nagyon fontos.
Igen.
Elsőre, másodszor, oké, de amikor az ember ezt felfogta, és megint visszamegy, na, akkor azért már így, na. Tehát ez nekem egy nagyon-nagyon fontos, ami megint csak a magán és a munkaén nem, tehát ezt két oldalról tudom mondani, egyedül nem megy. Tehát mindig kell, vagy nem mindig, nem mindenre, de bizonyos dolgokat nem tudunk egyedül, meg olvasással, meg önismereti könyvekkel megoldani. Tehát nem tudunk magunkban tükör nélkül bizonyos dolgokat látni. És kell a külső ember, kell a másik ember tükörként. Hogy ez most egy coach, vagy pszichológus, vagy kineziológus, vagy akármi,
Barát, akár.
jobban. Igen és nem. Barát, igen. Tehát azt így, igen, amit mondtam elsőként, az mindenképpen az már ott van, az alatt. De nekem az a tapasztalatom magammal és másokkal is, hogy sokkal nehezebb bizonyos dolgokat mind kommunikálni, mind meghallani olyantól, aki közel van. Ezt csináltam, ezt nem tudom, hogy erről 5 éve beszéltünk-e, de akkor már benne voltam ebben a csoportos coaching, alkalmazott filozófia alapú
Meséltél róla, igen.
dologban, igen. És ott is az alap az volt, hogyha olyas valaki kerül oda, akit mi ajánlottunk, soha nem voltunk egyszerre egy helyen. Tehát, hogyha az egyik beszélt, mert ez ugye csoportos, tehát nem feltétlenül van éppen úgy a helyzet, tehát akkor lehet, hogy semleges, de ha már van valaki a teremben, akinek van, ez mondhatjuk azt, hogy semlegesek vagyunk, de ha ismerünk valakit, van róla egy képünk, amit nehéz megváltoztatni, amikor nagyon nehéz kiszakadni. Van egy bizonyos elvárásunk, és ettől nagyon nehéz úgy kommunikálni, mint egy úgymond ismeretlen egy kócs, akinek tényleg semmi egyéb célja nincsen veled, mint hogy figyelj, te jössz, te mondod, hogy mit szeretnél, és nekem az az egyetlen dolgom veled, hogy én abban segítsek neked, és hogy eléred-e vagy sem, az sem fog nekem az én életemen változtatni. Nyilván büszkébb leszek magamra, ha sikerül, de teljesen más, mint amikor az ember a családjával kommunikál.
Tökre egyetértek. Nem akarom ezt így túlmagyarázni, de hogy a baráti kapcsolatot arra értettem, hogy azért, hogyha nincs más, egy jó baráti beszélgetés is rengeteget tud
Igen, igen, igen.
segíteni, de nyilván,
Igen, igen.
hogyha mélyebbre kell menni,
Ez az alap az
vagy
első.
tovább akarsz menni, akkor tényleg meglepő módon egy vadidegen idézőjelben sokkal hatékonyabban tud segíteni, mint az, aki már régóta ismer téged. Azon szoktam röhögni, amikor a klienseim mondják, hogy mit tudom én, valami megoldást találunk, és azt mondja, hát de a feleségem is ezt mondta. És akkor én meg mindig szoktam mondom, hát akkor hallgass a feleségedre. Hát jót mondott a feleséged, de hogy senki nem hallgat se a férjére, se a feleségére, de amikor velem ezt így kibogarásszuk, akkor
Igen,
meg
igen.
utána elkezdik csinálni a változtatást. Mi a különbség az, hogy
És
én
mert nem
idegen
lehet,
vagyok.
ugye?
Igen.
Igen,
Szóval
mert nem lehet úgy hallani. Igen.
Nekem ez az egyik ilyen jelszom, hogy hallgass a feleségedre. Nem szoktak, senki nem szokott. Csak az én feleségem hallgat rám, sem. Egyébként nem, de hogy ez ennek ilyen a természete.
Igen. És még egy, ami nekem segített különben, az a tánc. Tehát ott az, és ez is érdekes, hogy ez hogyan alakult, mert ez az első kiégés előtt abban is egy ilyen hájon volt, olyan mániákusan,
Milyen
tehát
táncot?
volt egy hétköznap
Milyen táncot?
kizomba.
Tessék?
Kizomba.
Az, amit a Shakira
Ez egy
énekel?
afrikai származású. Nem. Nem hiszem.
De van valami szám, hogy kizongozomba, vagy nem tudom, micsoda. Majd megkeresem, igen. Figyelek.
Ez egy társas tánc, és leginkább az argentin tangóhoz tudom hasonlítani, az aztán egy kicsit jobban beszélt embereknek, többet mond. De arról van szó, hogy ez az, hogy a követő, tehát nem feltétlenül férfiről beszélünk, de nyilván ennek a tükrözése az egész, a követő vezető, és a követő mozdulatait 95%-ban a vezető határozza meg. Tehát ez nekem már nagyon tetszett, na ezt mondanom sem kell, hogy kezdetben ez nem volt nekem egyszerű, tehát ez elsőre a tanárnak körülbelül úgy fel kellett emelnie és odébb raknia, hogy arra menjek, amerre szeretni, de ezt sikerült kinőni. De hogy ez a mind egyrészt, hogy ez egyáltalán gondolkozás, az itt nem segít. Hát ezt egyáltalán, ha gondolkozom rajta, megpróbálom kitalálni, hogy mi lesz a következő, akkor biztos, hogy nem azt fogom csinálni, amit, akkor nem tudom meghallani azt, hogy a másik mit szeretne, az, hogy tehát testi, hogy követő, hogy ez mind egy ellenpólusnak nagyon jó nekem, nagyon jó volt. Sajnos egy kicsit ebben is átestem a túl oldalára, de hát ugye mi az ember természete, de ebben sikerült visszavenni, és most tudok csak azért táncolni, mert az nekem jó, és nem értek el, hogy ennyire sikerül jól, és hogy én vagyok a legjobb a teremben, és hogy ott voltam a legutóbbi három burin is.
Figyelj, Judit, akkor mondhatjuk, hogy az 5 évvel ezelőttihez képest az életed az teljesen máshogy néz ki, igaz?
Igen, igen, mondhatjuk bőven, igen.
És hogy nem nehéz azt sem megalapítani, hogy ebben, mint hogyha jobban éreznéd magad.
Igen, igen, nagyon sokkal jobban magam vagyok.
Vannak már tanulságok, amiket így esetleg a hallgatókkal meg tudsz osztani ebből a útból, amit megtettél?
Hát, amiről beszéltünk, azt tudom mindenkinek javasolni, hogy tükrök, mindenféle tükrök, ismert és ismeretlen, tudom, talán inkább a barátokat egy ilyen védő, mondjuk egy biztonsági hálónak nevezném, de keresni. Tényleg van, van jó kócs, kineziológus, pszichológus, teljesen mindegy, hogy hívják ilyen szempontból, de van, nem könnyű megtalálni, de van. Talán még az, hogy nem kell szégyelni. Ezzel sokat találkoztam, hogy hát, hogy te ilyen nyíltan beszélsz, hogy kiégtél. Nem tesszük megtörtént, nem megtörténti azzal, hogy nem beszélünk róla, és nem szégyen. Tehát ez pont az, hogy az ember túl sokat próbált csinálni, és a többi, tehát ebben nincsen szégyen. Igenis lehet erről beszélni, szabad erről beszélni. Sajnos a teljes felépülés, ami nem tudok beszámolni a második burnout után, mert ez ugye ennek most egy 19-20 hónapja, hogy másodszorra kiégtem, azóta kétszer költöztem nemzetközileg, és elvégeztem egy főiskolai diplomát egy év alatt a negyedik nyelvemen, tehát ez
megterhelő.
Nem mondanám, hogy most kipihentem magam. De megteremtettem arra a lehetőséget, hogy most ki tudom pihenni magam, és most ezért is nem hajtok nagyon sok arra, hogy ennyi meg ennyi kliensem legyen, stb. Megadom magamnak az időt, épül, ahogy épül. Na, ezt mondjuk nem biztos, hogy ajánlanám, hogy akkor voljunk bele egy teljes mindent magunk mögött hagyni. Ez lehet, hogy jó, hogyha az embernek van egy biztonsága.
Általában el szokott lenni
a,
általában el szokott lenni a változás útján a legfélelmetesebb pont, amikor el kell dönteni, hogy most ugrasz, vagy nem ugrasz. És azon a ponton csak annyit tudsz, hogy mi az, amit el fogsz veszíteni az eddig megszokott életedet, de hogy a szakadék másik oldalán mi van, arról maximum sejtéseid vannak.
Igen, igen. Csak ebben vannak szintek. Azt, hogy megugorja az ember, azt mindenképpen tudom javasolni. Azt, hogy olyan szintet ugorjon meg az ember mindén, azt nem biztos. Tehát nem kell ennek kapcsolódni ahhoz, hogy másik országba költözik az ember, stb. Stb. Tehát annál azért lehet kisebbet is ugrani.
De hogy neked ez így jó volt?
Igen, igen. Nekem ez jó volt, és szükséges volt. Tehát így tudnék elképzelni egyszerűbbet, igen. Volt-e reálisan jobb megoldás? Nem, azt most nem hiszem. Úgyhogy megléptem azt, amit kellett ahhoz, hogy ott legyek, ahol szeretnék lenni, és ott vagyok, nagyon jó úton vagyok ahhoz, ahol szeretnék lenni.
Csak azon gondolkozom, hogy azért ez alapvetően jellemző rád ez, hogy ha valamit fejedbe veszel, akkor azért lépéseket is fogsz tenni, meg pedig nem kicsiket. Tehát, hogy ezt azért már így láttuk, mint mintázatot, de hogy közben, miközben ez van nálad, azon is gondolkozom, hogy vajon igaz-e az a hipotézis, hogy minél hosszabb ideig szenved valaki, vagy minél tovább benne van egy viszonylag méltatlan szituációban, annál nagyobb lesz a motivációja arra, hogy akár radikálisabb változtatásra szánja el magát.
Amit én látok, szerintem nem.
Nem?
Nem, szerintem ez pont a béka esete, akit langyos vízbe teszünk bele, és szépen lehet főzni. Én inkább ezt látom. Hát szerintem valami sokkolóbbnak kell történnie. Tehát a kitartó szenvedés, az szerintem kitartó szenvedést motivál leginkább.
Te mostanában leszel 40, ugye? Ez téged bármilyen módon...
Buszajára
Bocs,
emlékeztetnek?
igen, de hogy ez téged bármilyen módon megérint amúgy?
Igen, nőként igen. Nem ez volt a terv, tehát én mindig azt hittem, hogy lesz jó sok gyerekem, hát ez így most még az apjukat sem ismerem, mint majd 40 évesen viszonylag valószínűtlenné teszi a dolgot. Tehát ez ilyen szempontból érint meg. Nem vagyok ettől boldogtalan, tehát megvan az alternatívám, sajnos eléggé sok olyan gyerek van, akinek senki semmilyen nincs, mert nekem az a magam részéről soha nem volt opció, hogy én egyedül, hanem azért, mert nem lehet, tehát a Hollandiában rendkívül jól el lehet intézni, hogy egyedülálló egy gyereket vállaljon, de én mindig vagy ez a perfekcionizmus megint, vagy szeretnék egy olyan alapot megadni egy gyereknek, amit szerintem minden gyereknek kellene kapnia, egy anyagi és érzelmi stabilitás két szülő. Két pólus, ezt nem tudtam megadni, úgyhogy ez nem lett így, viszont sajnos mindig van olyan helyzet, mindig van olyan gyerek, aki nagyon keveset kap, és ez a holland foster care systemben ebben én nagyon jól bele tudok illeszkedni. Tehát most így alakítom a stabilitásomat, de utána erre van, látok megoldást, tehát ki tudom élni reálisan ezt az anyai reményeimet, nem úgy, ahogy ez tervben volt. Tehát ez ilyen szempontból a 41 nőnek. Igen.
Na, tehát ennek inkább akkor ez
Karrier
a
szempontból kevésbé.
akkor inkább ez a biológiai vonzata ennek a érési folyamatnak. De
Igen, milyen szépen mondod.
most
Igen.
korosodásra akartam
Nyilván.
keresni valami szinonimát, bocs, nem akarok szemétkedni, csak
Jó vagy, jó vagy.
az egészet csak oda akartam kivezetni, hogy te mondod ezt a béka hosszú ideig fő, és nem veszi észre, hogy már megfő a levesben. Én meg valószínűleg a saját példámból építkezve azt mondom, hogy minél hosszabb ideig van az ember benne egy rossz helyzetben, annál motiváltabb arra, hogy egy nagyobbat ugorjon, hogy nekem azért ebben a gondolkodásomban nagyon nagy szerepet játszott az, amikor így 40 lettem, és így elérte az életközepi válság, amit én úgy fordítottam le, hogy korábban is megvolt a halál koncepciója a fejemben, de hogy az mindig csak egy ilyen elvont fogalom volt, de hogy így 40 körül így megdöbbentem, hogy ja, de várjál, ez tényleg lesz. Tehát, hogy tényleg meg fogok halni, mert most már fiatalabb nem leszek. Tehát nekem ez így 40 évesen jött el, nyilván nem kötelező mindenkinek menetrendszerűen ezt 40 évesen átélni. És ez változtatott nekem meg nagyon sok mindent az életemben. Tehát, hogy azt mondtam, hogy figyelj, nekem erre már nincs időm, hogy itt szívassam magam egy ilyen idióta munkahelyen. Vagy nekem arra már nincs időm, hogy olyan idézőjelben baráti kapcsolatokban legyek, ahol igazából nem baráti támogatást kapok. Tehát, hogy ez a kicsit közelebbi halállal való gondolkodás, vagy ismerkedés, vagy barátkozás, az megnöveli a motivációt arra, hogy na jó, most már akkor ne baszakodjunk tovább.
Igen, én filozofálgatnék azon, hogy ez mennyire múlik azon, hogy mennyit töltött cél, mennyire méltatlan helyzetben, vagy mennyire az egyre súlyosabb következményei a dolognak például. Ez nem kell, hogy igazam legyen, csak szerintem van ennek egy ilyen vonzata is, hogy egyre súlyosabb, tehát magam részéről ugye a második burnout, tehát az egy nem volt elég.
Igen, Judit, de hogy szerintem ezek kéz a kézben járnak. Nehéz őket elválasztani egymástól.
Igen, csak ez nekem az a kérdés, hogy most melyik a trigger. Nekem a mélypont a trigger, nem az, hogy mennyi idő, vagy milyen, vagy hogy jutottam oda. És igazából az első mélypont az nekem mélyebb volt, mint tehát az első kiégés, és ez jobban mélypont volt, mint a második. Tehát ennyit azért sikerült tanulni a dologból, hogy képes voltam még enni, akkor is, hogyha egyedül voltam, a második kiégésem kapcsán az elsőnél az sem ment.
Van ez a szenvedés nyomás a pszichológiában, ami nagyon jó motiváció a változtatásra, de hogy én ezt érzem, én most 40, mennyi? 48 vagyok, leszek, voltam, nem emlékszem pontosan, de hogy egyre jobban látom, hogy mi az, ami mélypont fele vezető út, és egyre korábban képes vagyok behúzni a féket, és azt mondani, hogy jó, akkor most itt nem megyünk ezen tovább. Tehát, hogy azt az ugrást, vagy azt a változtatást
Igen.
megtanulja szerintem az ember így a nem tudom, hanyadik pofára esés után,
Igen.
hogy jó, most már nem kell még egyszer pofára esni, mert ezt tudjuk, hogy ez most az.
Még nem kell annyira.
Igen. Tehát, hogy talán ennyi, de nem tudom.
Igen.
Nem tudom. Figyelj, Judit, nagyon-nagyon örülök, hogy tudtam veled beszélni, és hogy ilyen, nekem ez egy jó sztori. Tehát én megveszem a sztoridat. Annyit meséljél még erről, hogy hogyan tekintesz a jövőbe.
Egy kicsit furcsán hangzik, hogyha azt mondom, hogy vakbizalommal. Hát nem úgy vak, hogy most akkor semmit nem csinálok, és mindent elengedtem, és a kineziológia, és hókusz-pókusz, és majd én New Age, stb. Egyáltalán nem vagyok híve. De olyan szempontból vak bizalommal, hogy nem tudom pontosan, hogy mi lesz egy év múlva, nem tudom, hogy melyik ág, mert több tervem van, tehát a kineziológia az megint csak nagyon széles, stb. Hogy melyik ág fog bejönni, nem tudom, hogy van egy pár dolog, amit így elkezdek, vagy amit még el fogok kezdeni, és meglátom. De valamelyik működni fog. Meglátom, hogy hol tudok a legtöbb értéket kreálni, és az alapján majd meglátjuk, hogy, de azt tudom, hogy menni fog.
Én adhatok egy alternatív szóhasználati javaslatot arra, amit te mondtál.
Légy szíves.
Hit.
Annak nekem, igen, értem, nem is feltétlenül az, hogy nem értek egyet, csak nekem a hitnek van egy vallásos alhangja,
Nem ilyen
ami...
egyházakhoz kötődő hitre gondoltam, hanem egyszerűen hiszel
Tudom,
ebben.
hogy nem arra gondolsz, csak igen, csak ez nehéz, nekem nehéz elválasztani a fejemben, talán azért nem ezt a szót használom. De igen, az hívó, hogyha ezt sikerül az embernek elválasztani fejben, akkor igen, akkor hit.
Jó van. Jó van, esetleg itt a végén van-e valami, ami benned maradt, amit még így elmondanál szívesen?
Szerintem már elég jól átbeszéltük. Igenis, érdemes megugrani. Érdemes megnézni előre egy kicsit a kockázatokat, de nem érdemes hagyni, hogy azok visszatartsanak.
Mi a legrosszabb, ami
Nekem.
történhet? Ugye ezt a kérdést érdemes feltenni.
Igen,
Visszamegyünk a
igen.
balettbe ugrálni.
Hát tulajdonképpen, az soha nincsen kizárva, mert az embernek a tapasztalata, az évei a taposómalomban, azok nem vesznek el egy év alatt.
Így van, és amikor valaki változtatásra vágyik, készül, és benne van ez a természetes félelem, akkor ezt a kérdést, amikor fölteszed magadnak, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, megpróbálom, és egy vagy két év múlva visszamegyek egy ugyanolyan állásba, mint voltam előtte. Akkor azt le lehet fordítani úgy is, hogy a mostani életed abban az állásban az a legrosszabb eshetőség.
Igen. Igen.
Tehát ez talán motiváló. Jó van.
Igen.
Jó van, Judit, figyelj, akkor 5 év múlva becsekkolunk, amikor 10 éves lesz a Halottnak a Coach Podcast.
Legyen úgy, legyen úgy.
Jó van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én nagyon élveztem a beszélgetést, és drukkolok neked, hogy minden még talán jobban is alakuljon, mint ahogy ezt el tudod képzelni.
Köszönöm szépen, köszönöm. Bízom benne. Elnézést, egy kicsit szétszórt voltam, köszönöm, hogy egy kicsit visszatértél a dolgokra, amiket valahogy elszúródtam, de én is nagyon élveztem, és úgy legyen, hogy 5 év múlva valamilyen szintű sikerről, sikeres váltásról tudjak beszámolni. Te már ott vagy, nekem még eléggé friss ahhoz, hogy
Szerintem
ezt
már.
tudjam. Merjem azt mondani, hogy teljesen sikerült.
Jó, de
Még nem vagyok ott teljesen.
ezek már elég biztató.
Oda fogok jutni. Oda fogok jutni.
Elég
Igen.
biztató jelek ezek. Jó van.
Igen.
Jó van, Judit. Drukkolok neked, és nagyon köszönöm. Szia!
Köszönöm. Szia!
Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt vagy. Remélem, megérte végig maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek, most iratkozz fel azon a podcast lejátszón, ahol éppen hallgatsz. Adj 5 csillagot a Spotify-on és az Apple Podcast-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélj egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világ megváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az Executive Coaching fókuszában a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagy vállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Employee Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégedhez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a Halottnak a Coach Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info, hogy reinkarnálódott a Bezzeg a svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdésein. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra.
Thank you.